8. Tarajosra fodrozták a vizet a pillangózva tovaúszó bárány felhők az ég vége láthatatlan fekete tavában, de a felhabzó tajték sziszegését alant nem hallhatta senki. A szunnyadó lakótelep kusza és sűrű, alig áthatolható beton dzsungelétől mindössze egy jókora szöskeugrásra volt az ekkorra már teljesen elnéptelenedett városliget. A rajta kígyó vonalban átvezető út most nem jajdult fel a ránehezedő csülkök és paták terhétől. A sétány szélén a kékszemű, magukat szendének mutató ibolyák mellett piros és sárga ruhában pompázó, szerelmetes rózsák illatoztak szemlesütve. Közelükben éltes szomorú füzek lógatták vékony szálú hajukat egy békakoncerttől hangos tóvizébe. Az egyik fa tövében egy nap közben bepörgött és ott felejtett búgó csiga dőlt oldalára a pázsiton. A sétány szélétől nem messze, ahol egy kényszerből kecske szakált viselő madár ijesztő állt botlábán, hat nem lúttal zörrentette meg a gyöngykavicsot. Egyik közeledő sem kacsázva járt. Hová megyünk, kóbor, érdeklődött álmos hangon Hajni. Még nem mondhatom meg, amióta elindultunk nem találkoztunk egy teremtett lélekkel sem, épp ettől lesz egyedülállóvá számodra ez az éjszaka. Emiatt indultunk el olyan későn, és remélhetőleg az elkövetkező órákban sem találkozunk senki emberfiával. Hajninak az egész úgy volt érthetetlen, ahogy volt. De mivel feltétel nélkül bízott egyetlen barátjában, nem firtatta tovább, hová is igyekeznek. Csendben lépkedtek egymás mellett. Milyen orcsiklandó illata van a kutyatejnek? Szólalt meg kóbor. Minek van olyan illata? Annak a sárga virágnak, amely tőlünk jobbra árválkodik a lóhere mellett. A kutyatej virág? Nem értem. Hogyan lehet a hűséges kutya és a finom, habos tej összeillesztéséből virág? Hallasz-e ennél még sokkal furcsábbakat is ma éjjel, te kis mákvirág? Mosolyodott el kissé a kutya. De csitt, Hajnika, mert nem sokára megérkezünk az állatkerthez. Ne feledd, ez az éjszaka csak is te érted van. Ha sikerül a tervem, olyan előadást hallhatsz itt, amilyet senki emberfia az idők kezdete óta. Ezért mindvégig maradj csendben mellettem, én meg hűen tolmácsolom neked az eseményeket. Megérkeztek a főbejárathoz, amit két hatalmas, kőszívű elefánt vigyázott. No, most meglátjuk, hogy növök, vagy csökkenek-e a magam szemében. Dünnyögte csak úgy maga elé a kutya. Ha nem tudunk bejutni a kertbe, az akár mindkettőnkre végzetes lehet. Apostoló a gyarasokkal szemben leült a járdára, és szuggerálni kezdte a rendíthetetlen őröket. Kitartónak kellett lennie, tudta ő ezt jól. Okos fejét enyhén oldalt billentette, és erősen hegyezte a fülét. A szeme már pirosan izzott. Tudta, hogy előbb a baloldalt strázsáló kormányost kell életre keltenie, párja csak utána válhat tevékenyé. Az őr szemmerev vonásai lassanként felengedtek. Mocorgott egy kicsit oszloplábain, megemelte vaskos ormányát, és egy tudattalan mozdulattal kinyitotta a rácspatinás lakatját. Hűséges párja szélesre tárta a kaput, és a járdán várakozó két test, egy lélek beléphetett a most csak rájuk váró, sajátos birodalomba. Az állatok változatos kinézetű és állagú lakó ingatlanai egyként olvadtak bele a korom sötét éjszakába. Gazdáik jelenlétéről a kacsalábon szélsebesen forgó villágból és az összetákolt, roskadozó hólakból killanó szagok árulkodtak. A se széle, se hossza kertben bandukolva odaértek az ősidők óta üzemelő, de ilyenkor üresen kongó vendéglő terasza elé, amit erdő, legelő és folyó ölelt körbe. Leültek egy padra, és szótlanul várakoztak. A távolból kis szárnyak neszeztek halkan. Szent János bogarak ezrei érkeztek libasorban, és leültek a terasz fölé nyúló ágakra akasztott, színes lampionokra. A milliónyi világító bogár a gyertyalángok romantikáját idézte fel. A kecskelábakon álló, szuette asztalok csíkos terítőit a mindig önmagából kiinduló zebra tervezte, de a hangyaszorgalommal dolgozó szövőlepke készítette el. A törhetetlen kitintányérokat egy világot járt teknős szállította, a leveshez a kanalas gém biztosította az evőeszközt, a kifogástalan recélyű és élőkést a fűrészhal. Aki az ennyi meg annyi ágú villákat hiányolná, ne aggódjon egy hangyányit se, az idejáró vendégek kézzel-lábbal is kiválóan tudnak ételt pusztítani, ám bátor a távolból minden pillanatban megérkezhet egy újabb beszállító, a villás farkú fecskemadár. A pazarválasztékról és a kifogyhatatlan bőségről a vastagbőrű rinocérosz gondoskodott. A vendéglátóhely és az odajárósáska népség biztonságára a gorillaklán néhány tagba szakadt, egyensapkáján kócsak tollat viselő tagja figyelt. Nagy volt a sürgésforgás a konyhában, ahol a lepényhal irányította a seregnyi alkalmazottat. A kézilány a krumplibogár volt, az italokat a paradicsommadár adta ki, az édességeket a szakmában királynőnek számító anyaméh készítette. Az étlapról rendelhető farni és vedelnivalót pingvinek szolgálták fel kifogástalan, fekete frakban. A mesebeli terasz egyik szegletében, ahol a kerekerdő kezdődött, egy láncot hordó kakukk ugrott elő óra alakú házából, és amint elrikkantotta az éjfélt, megpesdült az alvókert. Hajniliba bőrös lett az izgalomtól, de csendben maradt. A kutya annyira büszke volt bátor gazdiára, hogy majd beverte hosszú kásorra gomb végét a pad feletti velőhágba. Nem csak a rejtőzködésre kiválóan alkalmas erdő, a szaladgálásra serkentő mező és a pancsolásra csábító folyó népesedett be, de a vendéglő terasza is. Egyre másra érkeztek a korgógyomrú vendégek. A ruhatárhoz épp egy jól öltözött, de vadbivaj módján csörtető család előre se érkezett meg. A ruhatárat a fogas üzemeltette. Vidd innen az irhádat, te tetűkerge birka, nem látod, hogy nincs hová akasztanom a bundámat? Zsémbelt medve ő nagysága. Dühösen toporgott a sokaságban, majd hirtelen negédes hangra váltva fordult tért kalácsa előtt csetlő botló kölykéhez. Bocs, aranyos macikám! Véletlenül ráléptem a mancsodra, a mézes puszedli ábrázatú apróság ekkorra már úgy lármázott, mint a fába szorult féreg. Anya csitításul egy mézes kalácsot tömött a nagyra tátott szájába. Ekkor ért oda hozzájuk a maszkós járású családfő, és elindult a asztalukhoz. Az asszony gúnyosan jegyezte meg a mögöttük álló vendégről. Ez az ebra születésétől ugyanazt a csíkos hacukát hordja. Mintha épp most szabadult volna a rács mögül, a legtöbb asztalt népes, olykor csordába tömörült családok és nyájas baráti társaságok vették körül, de nem mindet. Egy kis kakas mesebeli szerencséjével vált fizetőképessé, és egymagában múlatta az időt. Ahogy megunta a tétlen magányt, zsebébe nyúlt, és megcsillantotta a gyémánt fél krajcárját, mire a tőle addig húzódozó, divatos tollú, keszek hátsójú pipitüstént helyett foglalt mellette. A szomszéd asztalnál többen is felfigyeltek erre a korántsem egyedi jelenségre. Egyikük oda is szólt a héjának, ne sasold már olyan feltűnően azt a csirkét, hiszen a fenekén még ott a tojáshéj. Hangosan derült a kacagó hiéna a jó poénon, a héja viszont fújka mérges lett a kellemetlen megjegyzéstől. Másokban másként forrt a tetvágy. Fejd meg azt a vémbak kecskét, ha már annyit ugrál körülötted, biztatta az ő kis ártatlan setes utáját a szarvas tehén. A gida szelídőzike pillantásokkal, szempilláját rebegtetve vette célba a már ifjú korában felszarvazott öreg urat. A dromedár után rá nem sokkal befutott a nála kétszer módosabb, de vele fasírtban lévő rokona, a két púpú teve is. A szitakötő újfent birka türelemmel kezdett a régi jó viszony szétszakadozott szálainak összekötözéséhez. Igyekezetét látva akcióba lépett a gém is, és az általa feltalált kútból vizet húzott a két sivatagi hajónak. A folyó felől turista botjára támaszkodva érkezett a tarisznyarák, és hátizsákjából dobostortát vett elő, és amikor a tücsökbanda felvonult a pódiumra, átadta azt a dobos fenoménnak. A zenészeket heves tapsorkán fogadta. Az afféle díszpintnek tekintett rák bejelentette, hogy ketten, a halászósas és a vetési varjú, nem tudnak részt venni a népünnepélyen. Útközben látta őket dolgozni. Közben kioldotta saras cipőfűzőjét, és lehúzta lábáról a csukát. Kár értük, jegyezte meg a közelben tollászkodó dolmányos varjú, a kárrendező hivatal vezetője. Az erdőkét, egymást nem kedvelő ura egymáshoz közel foglalt helyet. A farkas éhes ordas bosszantásul medve talpat rendelt táfonyával. Barna úr erre csak legyintett egyet, majd a közelében üldögélő könyvmolybagolytól kölcsön kérte a legújabb, a kismalac és a farkas című bestsellert. Ócska hírlapi kacsa, vonyította dühösen a toportján. A jelenetet székéről előrehajolva nézte végig a pápa szemes kobra, aztán végleg belemerült újságja betűtengerébe. Míg a kanalas gém habos madár tejet habzsolt darás tésztával a terasz szélén nagyokat ásított a foltos bundájú párduc hátha a szájába repül egy sürgalamb. Pár méterrel arrébb, a mezőn a panda család néhány pajkos tagja az egyetfejlődésről bábozott az álcáknak, majd gólya viszi a fiát játszottak. Mások is hajlamosak voltak a kajlaságra. Néhány zöldfülű nyúl tigris csíkosra festette magát. Az ebatták hatalmas tigris ugrásokkal száguldottak a nyúl szívű hörcsök felé, aki a bokoraliban épp a bátorságáról híres oroszlán képében húzta halóbőrt. A felriadt méregzsák szeméből bolhaként ugrott ki az álom, és ő, híven önmagához, már is úgy pattogott fel háborodásában, mint kecske szaradeszkán. Kutyául érezte magát. A világ végéig hallatszó handabandázástól eszeveszett menekülésbe kezdtek a pamacs farkú jó madarak. A legelől már gazellaként vágtázó nyúlfi egy szökellés közben még visszakiáltott, úgy ordítasz te majom, mint egy vaddisznó sakál. Rákvörös lett erre az ürge, hogy gyorsan gyűrt benne a méreg, mint ahogy a gepárd száguld a réten, és oly csípőssé tette a nyelvét, mint a viperáé szokott lenni. A holló válja ki a szemed káposzta földe kínaló lábú makogó réme. A távolból a tapsi füles elfúló hangon még visszasuttogta te hős cincér. Erre már az erdő széli fán ülő szakállas Maki Muki is megpödörte harcsa bajuszát. Ez már röfi, inkább döfi, javította ki a nyelvbotlást. Szavára egy emelettel feljebb felébredt a lajhár. Szemhéját most is nehezen nyitotta fel, mintha olyan nehéz lenne, mint a málnát kedvelő bálnáé. A fejét meg sem mozdítva nézett le a magasból. Tekintetével nagy sokára rátalált az odébb álló hurifülesekre és szörnyűködve szólt utánuk: ne szaladozzatok annyit, aranyos kis nyuszikák, mert már a látványtól is rosszul leszek és leszédülök innen. A fatövében két mesztelen csiga épp kivonta magát a természeti törvények érvénye alól, és önfeledten hancúrozott. A szebbik nem szemre való darázsderekú tagja, aki a fél fülére kissé siket volt, a lelepleződéstől tartva remegő hangon szólt az ő kis kakasának: valaki kukkol minket. Ne malackodjunk tovább, kandúrkám, honnan veszed ezt a marhaságot, aranyos, galamblelkű tubicám? Kérdezett vissza szíve bikája. Mintha a magasból az imént azt suttogta volna valaki: lehetetlen látványotoktól mindjárt rosszul leszek. És a kis pucérrel sírta magát, akár egy bőgő majom. Ha lenne legalább egy szobakonyhás csigaházunk, nem lennénk kitéve ilyen arcfirító kellemetlenségeknek. Szipogta keservesen, a Mukia újra olyan kedvesnek szerette volna tudni, mint elébb, ezért egy cukorba hempergetett kakaós csigát nyomott báránykája szájába. Dermesztő hír kapott szárnyra, az északi sarkon épp ma nősült meg a jegesmedve. A vendégsereg arcára ráfagyott a mosoly, a galléros pávián homlokát azon melegében még a jégvirág is kiverte. Pókhasát behúzta hótprémes felöltője alá. Szörnyű, szörnyű, milyen szörnyű, sopánkodott egy illatozóban ám fürt felett félhangosan a majomparádé. Egész életen át egy fűtetlen sivár jégkunyhóban jégkrémen tengődni, ez valóban szörnyű, lehet, hogy az egész nem más, mint egy felröppentett kacsa, vélte a pávián közelében páváskodó, amúgy pióca természetű, begyes liba. Magáska meg hol lakik, tartott terepszemlét hízelkedve az elkényeztetett divatmajom. Én a kacsalábon szélsebesen forgó várban tengetem egyszerű, szerény kis életemet, jött a tyúkagyra valló felelet. A mosolyt fakasztó választ meghallotta a szintúgy hiúságában tetszelgő, de minden hájjal megkent, sunyiképű, ravasz róka is. Mire az öreg hód élete munkájával felépítette a várát, a tőle addig viszolygó csinos de butaliba azonnal a karjai közé vetette magát. Zsörtölődött. Pedig én is szívesen megropogtattam volna azt a húsos derekát. A sarki hírtől vacogó fogú páviánnak még a feneke is belepirult az újabb felsülésbe. A szűk agyuli buci viszont nem jött zavarba, tekert egyet hosszú nyakán, és pirosas csőrét kissé szétnyitva újabb áldozat után nézett. Szállj már le rólam, te útszéli villangó, vágta a gágogó puszparádé képébe az erszényes medve. Ez már a libuskának is sok volt. Feltűnően és aprólékos eleganciával megigazította tollát, majd tüntetően elvonult a kacsatáncot játszó tücsökzenekar előtt a gyermek megőrzőhöz, ahonnan rövidesen másodmagával távozott. Krokodil cipőjében nesztelenül követte őket az ifjú sejemhernyó. Vajon kitől lehet ez az elfuserált csíkóhalkölyke, akit majom szeretettel nevel? Merengett el az egymagában üldögélő összvér. Ne légy már olyan bogaras, drága katicám, fette meg magát kissé lehangoltan. A játékteremben is pezsgettám az élet. A káró katona, aki annak idején az ezredességig vitte, pókerezett a rápikkelő vörösbegy dámával. Egy másik kártyaasztalt egy négy tagú, vidám és humorral bőven megáldott társaság ült körbe. Az egérfogú vakondokoztás előtt csak úgy hecből zsebéből elővette és homlokára tapasztotta az ökörszemet, a sehánylábú és kezű százlábú kényelmesen elterpeszkedett egy cuette fakutyában, a siket fajt kakas egy végletekig kimerült poloskát pöccintett az asztalról fülkagylójába, a néma kacsa pedig hívta a csak a szertárból ismert, poros szürke papagájt. Csapd le csacsit játszottak, a kibic most kivételesen nem a bibic volt, hanem a mozgékony denevér. Telt múlt az idő, és a négy jó barát farkas éhes lett. A vakondok béka lencsét szemezgetett, a siket fajt kakas ropogtatni való ártatlan érce húsba harapott, a néma kacsa fele baráti szeretetből pekingi kacsát majszolt, míg a sehánylábú és kezű százlábú elmerenghetett az eléje szervírozott kakuk tojáson. Már javában pusztították az ételt, amikor is a néma kacsa fennhangon megjegyezte: képzeljétek el, drága kebel barátaim, a minap azt hallott a siket fajt kakas cimboránk, hogy vakondok pajtás látta, miként futott versenyt a gepárddal a sehánylábú százlábú haverunk, és természetesen meg is nyerte a mezei futóversenyt. A kacagó gerle a hasát fogta nevettében. A vidámságra felkapta fejét egy másik asztaltársaság, az oroszlán, a menyét és a vércse is. Ők is kedvet kaptak egy kis nassolásra. Ő felsége őzgerincet rendelt, a borzas menyét lúdláptortát, a vércseri gólyancsit. a közelükben ülő, mámoros repülésre vágyó ékszerteknős zsebéből előhalászta gyöngykagyló alakú rigó tartóját, és kakukkfüvet szívott. A tücsök banda stílust és ritmust váltott, és a fürgegyék csak úgy robta a polkát, úgy, hogy csípkedhette magát a volha le ne maradjon az önként vállalt versengésben. A parketten heringek módjára zsúfolódtak össze a táncos lábú ifjak. Mások másként múlatták az időt. A keresztes pók és az imádkozó sáskanászából nem sokára bal kézről érkezik a gólyahír, sziszegte Rossz Májúan szomszédjának a maró nyelvéről elhíresült keresztes vipera. A másik mérges némber a fekete özvegy azon morfondírozott, hogy melyikre vesse ki veszedelmes hálóját a lóvá tett két testvér közül a lódarázsra vagy a lótetűre. A pletyka csak áradt és áradt. A kereszt a papolip karja mindenhová elér. Szorosan a markában tartja az építőipar közismert alakját, a jócskán megtollasodott darut. A mennyét pedig elvette a vitézkarthal, folytatta. Az egerésző úgy megbotránkozott ezen, hogy zavarában beleívott a három székkel a répből dögélő barátja macska fröccsébe. A taskókorú veréb úgy érezte, hogy végleg kirekesztették a szárnyasok közül. A szárnya végével törölgette krokodil könnyeit és az okogástól fuldokolva csipogta bele a nagyvilágba, de kérem a veréb is madár. Ezt jelnek vette egy szólista karrierről álmodozó tehetség. A pacsirta kórus dalos kedvű ifjú tagja elfütyülte a pisztrángötöst, utána a dongót, és legvégül még a szamárindulót is. Mindezzel mit sem törődött a csacsi honatya, a strusz politika híve, csak falta a képviselő fánkot megállás nélkül. A gatyás övbe adta sártól mocskos nadrágját a folyóparti ruhatisztító szalomba a mosómedvének. Távozóban még odaszólt a pult mögött búslakodó fiatal alkalmazottnak: ne szívd fel az összes vizet, te cuki kis elefánt bébi. A hétköznap a postáskodó pali madár két sorosan gombolt, galambszürke öltönyt viselt. A teraszon mindenki felfigyelt a két közismert mókusra. Megrázta sörényét a kis kanca, mire a mellette ülő kopasznyakú tyúk pulyka vörös lett. Úgy nézel ki, édes egy barátnőm, mint egy rák, nyerítette el magát aló. Ne kukacoskodj már annyit velem, replikázott a sértett csúfság, majd ráeszmélt, hogy valaki a tollában turkál. Egy jól irányzott szárnycsapással a réphessen tette a hivatlanul kutakodó szarkát. Azt tova röppent, de közben azt csörögte: hamarosan úgyis megkopasztalak, tevén rigolyás kotkoda. Észrevette a közelében továbbugró kenguru tömött terszényét, és felcsillant a szeme. Gondolkodás nélkül utána vetette magát, de ismét rajta csípték. Tanulj, fiam, Tino ökör lesz belőled, gúnyolódott rajta a kenguru. Az újabb felsülése miatt önmagából kikelverikoltozó, kleptomániás jó madarat két tagba szakadt gorilla fogta közre. Szárnyon ragadták, és már vitték is a hűvösre. Az elkapott tolvaj folyamatosan szitta a rendfenntartókat, nekik azonban eszük ágában sem volt sündisznó állásba vonulni. Az egyik szolgálattevő végül ráröffent: ne rikácsolj a fülembe, mint egy tébolyult pávián, te kákabélű, mert hamarosan úgy fogsz kinézni, mint egy girhes giliszta. A fogdmegek nem szóltak többet az enyves csőrű zsebmetszőhöz, csak becsukták a jégmadárnak nevezett, hűs klímájú dukiba. A dökkesejű bíró kihallgatta a szarkát, és a jegyzőkönyvet tolba mondta a tintaharnak, aki a jó madár kifejezés elé és mögé is macska körmöttett. Az ítélet kihirdetésére még várni kellett. Az előzetesben vasmacskával a nyakában már ott volt a légyölő galóca és a gyilkos bálna is. Hamarosan kiderült, hogy a gyöngytyúkot a visszaeső antilop szabadította meg ékeitől. Hamarosan kimondatott a megfelebbezhetetlen ítélet a jó madár ügyében is. A szárnya szegetté vált szarkát a két gorilla belökte az árkába a fogoly mellé, és rácsapták a melegében vasalt vasajtót. Az éles csattanásra felriadt a mormotaként alvó kakukk. Egy szúpercegés alatt kiugrott óra alakú házából és négyet rikkantott, mire elnéptelenedett az őskert.